Áldás, békesség, szeretettel köszöntök mindenkit Istenünk igéjével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint. Ővé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, úgy, amint írva található Sámuel első könyvében, a 26. fejezet első 12 versében. Az igét hosszára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Sámuel első könyve 26. részének első 12 versében így olvassuk az igét. Az ifjak elmentek Saulhoz Gibeába, és megmondták, hogy Dávid a Hakillá halmon rejtőzik a sivataktól keletre. Ezért elindult Saul, és elment az Zif-pusztába 3000 válogatott izraeli emberrel, hogy megkeresse Dávidot a Zif-pusztában. Saul a Hakillá halmon a sivataktól keletre az út mellett ütött tábort. Dávid is a pusztában tartózkodott. Amikor észrevette, hogy Saul utána megy a pusztába, kémeket küldött ki Dávid, és megtudta, hogy csak ugyan megérkezett Saul. Ekkor elindult Dávid, és odament arra a helyre, ahol Saul táborozott, és megnézte Dávid azt a helyet, ahol Saul és hadsereg parancsnoka Abner nérfia feküdt. Saul ugyanis a szekértáborban feküdt, a hadinép pedig körülötte táborozott. Dávid megszólalt, és ezt kérdezte a hettita Ahimelektől és Abisaitól, Ceruljá fiától, Joáb testvérétől. Ki jön velem Saul táborába? Abisai így felelt. Én elmegyek veled. Dávid és Abisai éjjel elmentek a hadinép közé. Látták, hogy ott fekszik Saul, és alszik a szekértáborban, lándzsája pedig a földbe van szúrva a fejénél. Abner és a hadinép pedig körülötte feküdt. Akkor ezt mondta Abisai Dávidnak, most a kezedbe juttatta Isten az ellenségedet, hadd szögezzem hát a földhöz lándzsám egyetlen dobásával, másikra már nem lesz szükség. Dávid azonban ezt felelte Abisainak, ne pusztítsd el, mert kiemelhet büntetlenül kezet az Úr felkentjére. Majd ezt mondta Dávid, az élő Úrra mondom, hogy megveri az Úr, vagy úgy, hogy eljön a halála napja, vagy úgy, hogy harcba megy és ott vészel. Az Úr őrizzen meg attól, hogy kezet emeljek az Úr fölkentjére. Csak a lándzsát vedd el a fejem elől, meg a vizes korsót, és menjünk. És elvette Dávid a lándzsát, meg a vizes korsót Saul fejem elől, és elmentek. Senki sem látta, senki sem vette észre, senki sem ébredt fel, hanem mindenki aludt, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Isten áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünk bezárását, hogy teremjünk bőgyümölcsöt az ő nagy neve dicsőségére, imádkozzunk ezért fennállva. Urunk, azt olvastuk az igében, hogy mély álmot bocsátottál a népre, Saul királyra, hogy ne ébredjenek fel, amíg oda lopózik Dávid és az embere. Urunk, köszönjük, ha jól alhattunk az éjszaka, de kérünk téged, hogy ments meg bennünket attól, hogy lelkileg álomba merüljünk. Ez a világ szeretne bennünket elaltatni, elámítani. Rengeteg álomképet oda vetít elénk. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts bennünket ébren maradni, és nem elveszni a hírekben, nem elveszni a különböző műsorokban, nem megijedni a rémhírektől, segíts bennünket józannak maradni. Urunk, könyörgünk hozzád, nehogy úgy járjunk, hogy elalva a sátán közel jön és elvisz. Elviszi a reménységünket, elviszi a hitünket. Urunk, mi veled akarunk maradni, és benned akarunk maradni. Könyörgünk, segíts ebben. Imádkozunk, Urunk, hogy maradhassunk résen mindig veled. Imádkozunk azokért, akik betegek, elesettek, lelkileg összenyomottak, meggyötörtek. Segíts nekik, Urunk, hogy ki tudjanak jönni ebből az állapotból, hogy helyreálljon testi, lelki egészségük, itt lehessenek közöttünk, együtt magasztalhassunk téged. Imádkozunk azokért, akiknek az élete rendben van, akiknek boldog és nagyszerű minden, segíts abban, hogy megmaradjanak veled, nehogy saját kezüknek, tudásuknak, odaadásuknak, szorgalmuknak, nagyszerűségüknek köszönjék azt, amit elértek, elérnek, hanem legyenek mindig tisztában azzal, hogy tőled van minden jó adomány és tökéletes ajándék. Imádkozunk, Urunk, hozzád, hadd lássuk meg ebben a világban, a mindennapi életünkben akaratodat. Szeretnénk azt tenni, amit te jónak látsz. Adj ehhez látást és engedelmes szívet, adj ehhez akaratot, elhatározást. Így kérünk, hogy erősíts meg bennünket ezen az Isten tiszteleten is. Így szólj hozzánk, és taníts bennünket ígét szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott igeszakasz folytatásaképpen Sámuel első könyve 26. részének 13-tól 25-ig terjedő verseiben. Sámuel első könyve 26. részének 13. versétől tehát így olvassuk az igét. Ezután átment Dávid a túlsó oldalra, megállt messze a hegy tetején, és nagy távolság volt közöttük. Így kiáltott Dávid a hadinépnek és Abnernek, Nér fiának. Abner, nem válaszolsz? Abner így válaszolt. Ki vagy te, hogy így kiáltozol a királynak? Dávid azt felelte Abnernak. Te vagy az az ember, akihez fogható nincsen Izraelben? Miért nem vigyáztál uradra, a királyra? Hiszen bement valaki az embereim közül, hogy elpusztítsa uradat, a királyt. Ezt nem jól tetted. Az élő úrra mondom, hogy a halál fiai vagytok, mert nem őrzitek uratokat, az úr fölkentjét. Nézd csak meg, hova lett a király lándzsája és a vizes korsója a feje mellől. Saul megismerte Dávid hangját, és ezt mondta. Nem a te hangod, ez Dávid fiam. Dávid így felelt, de az én hangom, uram királyom. Miért üldözi szolgáját, az én uram, kérdezte. Mit követtem el, miféle gonoszság van bennem? Most azért hallgassa meg, uram királyom, szolgájának a szavát. Ha az úr ingerelt föl ellenem, ő kiengesztelhető áldozattal. De ha emberek, akkor legyen rajtuk az úr átka, mert elűztek engem, hogy ne tartozzam az úr örökségéhez, és ezt mondták, eredj szolgálj más isteneknek. Ne hújjon azért vérem a földre az úr színétől távol, mert hadba vonult Izrael királya, hogy megkeressen egy árva bolhát, mint fogolymadarat üldöz a hegyeken. Akkor ezt mondta Saul, vétkeztem. Térj vissza, Dávid fiam, nem követek el többé ellened gonoszságot, hiszen drága volt előttem az, előtted az életem ezen a napon. Bizony ostoba voltam, és igen nagyot tévedtem. Dávid így válaszolt. Itt van a király lándzsája, jöjjön át egy legény, és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert az Úr a kezembe adott ma téged, de én nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére. Amilyen értékes volt előttem a mai napon a te életed, olyan értékes legyen az én életem is az Úr előtt, és mentsen meg engem minden nyomorúságtól. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak, légy áldott, Dávid fiam, bármibe fogsz, véghez fogod vinni. És elment Dávid a maga útjára, Saul is visszatért a maga lakóhelyére. Gyerekkoromban kaptam egy könyvet az egyik tanév végén az iskolában, az a címe, hogy a Kis Nikola. Nagyon szerettem ezt a könyvet, a napokban elővettük, és mivel olyasmi korban kaptam, mint amilyen a idős most a kislányom, és már akkor élveztem, hát gondoltam, hogy olvasok fel belőle neki, és tényleg tetszett neki is. Iskolás gyerekekről szól, kisiskolásokról ez a könyv, az ő történeteik, és az egyik történetnek az a lényege, hogy az iskolába, az osztályba fog jönni a tanfelügyelő. A tanítónéni készíti a gyerekeket. Fog jönni a tanfelügyelő bácsi, tessék szépen viselkedni, és elmondja, hogy mit illik, mit nem illik, és elmondja azt is, többek között, nem szabad nevetni, ne röhögjetek, ne nevessetek órán. Eljön a következő nap, bejön a tanfelügyelő bácsi, és azért, hogy oldja a hangulatot, mond egy viccet. Hát a gyerekek nagyon megszenvedik, hogy nem nevethetnek, de hát szeretik a tanítónénit, megparancsolta, úgyhogy nem nevetnek. Ha valakit érdekel, majd az Isten tisztelet után elmondom szívesen a viccet. A tanulság az, hogy vannak olyan szabályok, amelyek megállják a helyüket, amelyek általában igazak, és olykor mégis van kivétel alóluk. Ahogyan olvassuk az igét napról napra, a tegnapi, a mai és a holnapi ószövetségi ige szakaszban három olyan történet következik egymás után, amelyekben egy valami közös. Ezt fogjuk ma Isten lelke segítségével megnézni. A tegnapi igében azt olvassuk, hogy Saul király üldözi Dávidot. Góliát volt a filiszteusok nagy hőse, aki kiállt, és azt mondta, hogy aki engem legyőz, annak a népe, akkor az izraeliek győztek, de ha én győzöm le az ellenem kiállót, akkor mi győztünk, és ne harcoljunk tovább, ne öntsünk több embervért. 40 napon át senki nem mert kiállni az iszonyatosan nagy súly, teher miatt Góliáttal szemben, de aztán megjött Dávid, és ő Istenben bízva kiállt és győzött is. Hirtelen, magától értetődően az ország legnagyobb emberévé lett, egy hatalmas hőssé, sőt a király vejévé lett. Aztán, ahogy telt az idő, mentek harcról harcra, azt vette észre Saul, hogy minthogyha jobban szeretné már a nép Dávidot, mint engem a királyt. Valami ez nem jóra mutat, elkezdett irigykedni rá, félni tőle, és az életére tölt. Egyre nyilvánvalóbbá lett Dávidnak, hogy itt nem viccről van szó, engem meg akar ölni a király, és elkezdett menekülni. Számkivetetté vált. A családjának is bujkálni kellett, féltette őket is, hogy esetleg ő miatta majd a családján állnak bosszút. Volt olyan, amikor külföldre kellett menekülnie, az ellenséges területekre, és azért, hogy ott ne bántsák, ne öljék meg, bolondnak tetette magát. Rengeteg nyomorúságon ment keresztül, és bár csak néhány fejezet írja ezt le, a valóságban ez körülbelül 10 esztendő volt. Körülbelül 10 éven át menekült Dávid Saul elől. Egy alkalommal egy barlangba bújt be, amikor ott volt a közelben Saul király, és pont abba a barlangba ment be a király is, hogy dolgát végezze. És akkor akik ott voltak Dáviddal együtt, azt mondták, hogy na itt a lehetőség, öld meg. Dávid azonban azt mondta, nem tehetem meg, hogy az Úr fölkentjét megöljem. Annyit megtett, hogy odament a közelébe, és az ő köpenyének a sarkából levágott. Aztán, amikor kiment Saul, kicsit távolabb ment, utána kiabált, és elmondta, hogy látod, megölhettelek volna, de nem tettem. Itt a bizonyíték, levágtam a köpenyet sarkából. És akkor Saul király elszégyelte magát, bocsánatot kért Dávidtól, és külön váltak, mentek tovább. Aztán halad tovább a történet, és a mai igében azzal találkozunk, hogy Dávid 600 emberrel együtt portyázik, úgymond, 600 másik férfi van vele, akik ugyanúgy számkivetettek valamilyen okból, mint ő maga. Egy kicsit ahhoz hasonló volt az ő helyzete, mint a Robin Hoodé. Sok jót tett. Például a határmenti vidéken, amikor betörtek egy-egy településre a filiszteusok, ilyen rabló csapatokkal, akkor Dávid az embereivel odament és megvédte azokat a településeket. Aztán voltak, akik mondjuk nyájukat őriztették egy-egy pásztorral, és Dávid ott is, amikor arra járt, és látta, hogy veszélybe kerülnek, akkor vagy a vadállatot űzték el, vagy pedig az ellenséget, jött esetleg egy rabló, vagy valaki más, akkor megvédte egy-egy földtulajdonosnak, gazdának az vagyonát. Ezért cserébe valamiféle ellátást kaptak ezek az emberek, Dávid és az emberei, egy kis élelmet. Volt egy férfi, egy Nábál nevű fickó, aki szintén egy ilyen gazdag, vagyonos valaki volt, az ő vagyonát, az ő állatait is sokszor megvédte Dávid, és egy alkalommal ő hozzá üzent, hogy örülnénk, ha ellátnál bennünket, de a Nábál azonban úgy viselkedett és úgy beszélt velük, mint valami hitvány csavargókkal. És ekkor Dávid nagyon mérges lett, és azt mondta, hogy megyek és levágom ezt az embert, megölöm. Hogy képzeli, hogy mer így viselkedni velünk, milyen hálátlan valaki, mennyi jót tettünk vele, és ő ezt cselekszi. Volt ennek a férfinak egy felesége, Abigail, aki mikor meghallotta, hogy mi történt, azonnal összeszedte magát, néhány szolgát, és vitt egy csomó élelmet, sajtot, kenyeret, bort Dávid elé, találkozott vele menet közben, és bocsánatot kért tőle, mondta, hogy ne haragudjon, odaadta ezeket ajándékgyanánt, és aztán így lecsillapodott Dávid, nem lett Nábálnak baja. A holnapira rendelt igét pedig most hallottuk, most olvastam fel az istentisztelet elején. Saul újra üldözi Dávidot, éjszaka oda megy Dávid, amikor látja, hogy milyen mélyen alszik az egész sereg, 3000 emberrel együtt kergeti Saul Dávidot, és elveszi, vagy elveteti a feje mellől Saul személyes dárdáját, nyilván ez nem akármilyen volt, egész biztos, hogy olyan díszes, különleges, hogy azt mindenki tudta a királyé, és az ő személyes korsóját. Aztán, amikor messze volt, akkor átkiabált, hogy na, megint megölhettelek volna, de nem tettem. És akkor Saul megbánja, amit tett újra, és azt mondja, hogy bocsáss meg nekem, és azt is megígér, hogy nem üldözi többé. És ez így is történik, már többé ez nem kerül elő, hogy még egyszer üldözné Saul Dávidot. És ez a közös dolog, amire utaltam, hogy a három történetben megtalálható, ami legalábbis nekem üzenetté vált itt az ige olvasás kapcsán, az a bosszú. Mind a három történetben, mind a három fejezetben a bosszúval találkozunk. Saul király üldözi ezt a fiatalembert, Nábál kihasználja, és Saul újra üldözi. Mind a három esetben előkerül ez, és azt látjuk, hogy van, amikor akar bosszút állni, és van, amikor nem. Mielőtt kicsit mélyebben megnéznénk, jó, hogyha megértjük azt, hogy az Ószövetségről van szó. Tehát innen Krisztus után 2000 évvel nehezebben tudjuk mi ezt megérteni, mert Krisztussal megváltozott a világ. Nekünk olyan felfoghatatlan, és vannak is, akik azt mondják, hogy az Ószövetségnek más istene volt, mint az Új Szövetségben van, akiről Jézus beszél, mert hogy ott annyi gyilkosság meg ilyenek előfordulnak. De azt kell látnunk, hogy az Ószövetségben az Isten törvénye, az egy kegyelmes törvény volt. A 10 parancsolatban azt mondja az Úr valóban, hogy ne ölj, de azt is mondja, hogy szemet szemért, fogad fogért, kéket kékért. Mit jelent ez? Azt mondja, hogy van helye az igazságszolgáltatásnak, de arányosan van helye. Arányosan. Szemet szemért, tehát szemért nem ölünk, szemet szemért, ez belefér. Fogad fogért, kéket kékért, behúztak egyet, akkor egyet visszaadhatok. Ez az Ószövetség. Még egyszer mondom, ez nekünk így furcsának, meg keménynek tűnik, de abban a világban ez egy nagyon kegyelmes törvénykezés volt. És mindjárt megértjük, hogy miért. Emlékszünk arra, néhány évvel ezelőtt a Franciaországban az egyik újság, ez a Charlie vagy Charlie Hebdo, ugye lehozott egy karikatúrát Allahról, vagy Mohamedről. Nem volt szép dolog. Mi sem örülünk neki, hogyha az Úrral valaki viccelődik. Nem helyes. Mi történt? Mi volt a reakciója az muszlimoknak, egy csomó embert megöltek. Egy rajz miatt egy csomó embert megöltek. És azt mondták, hogy ezt nem hagyjuk abba, további terrortámadások lesznek. Na ez az Ószövetség világa. És ha ezt nézzük, akkor most már értjük, hogy az Isten törvénye milyen kegyelmes. Mert ő azt mondja, hogy szemet szemért. Nem ám úgy, hogy valaki behúzott nekem egyet, és megyek, és az egész népét kiírtom. Szemet szemért. Így értsük azt, amilyen kontextusban ezek a történetek megjelennek előttünk. Dávid joggal állt volna bosszút Saulon és Nábálon. De hogyha azt kérdezném, hogy melyik bosszú volt jogosabb, mit mondanánk? Hát azt gondolom, hogy legtöbben azt mondanánk, hogy hát azért Saulon kellett volna jobban bosszút állnia, hiszen mégis az életéből elvett 10 évet. 10 éve menekül, semmi rosszat nem tett, a legszebb éveit vett el tőle, 20-30 éves koráig menekült. Szabadságát, fiatalságát, egy csomó mindent elvett tőle Saul. Az egész családjának menekülnie kellett, földön futóvá lett mindenki körülötte, és örültek, hogy egyáltalán napról napra még élnek. Úgy, hogy nem tett semmi rosszat. Egy dolgot azonban megért Dávid, hogy mi jogos, mi igazságos a részéről, az csak addig igaz, amíg szembe nem kerül Isten aktuális akaratával. Ez egy nehéz üzenet. Jogos, igazságos lenne a bosszú Saul ellen, de Isten kente fel Sault királlyá. Nem vehetem el az életét, csak Isten veheti el. Nem vehetem el a királyságát, csak Isten veheti el. Az Úr nekem ígérte, hogy én leszek az új király, de ő ígérte nekem. És nem azt mondta, hogy tiéd a királyság, holnaptól ülj a trónra, hanem azt mondta, hogy tiéd lesz. És azt mondja Dávid, hogy mikor lesz az enyém, az az Isten kezében van, én nem vehetem el hamarabb. Nem vehetem el hamarabb. És teljesen jogos lenne a bosszum, maximálisan jogos lenne a bosszum, megérdemelné a halált, Saul, mégsem teszem meg. Ehhez képest meg azt látjuk, Nábált rögtön menne és lekaszabolná. Mert ott viszont egy teljesen hétköznapi, idézőjelben véve hétköznapi dologról van szó, szemet szemért. Én jót tettem veled, te meg belém rúgsz. Hát ilyen nincs. Majd én megmutatom neked. Nincs lelkiismeret furdalása. A törvény szerint jár el, szemet szemért. Rendet teszünk. Arcátlan vagy. Nagyon érdekes, hogy Dávid ezt a különbségtételt meg tudta tenni. Megértette. Saul az Isten választottja. Nem ítélkezhetem fölötte. Nekem van egy személyes konfliktusom vele. De Saul nem csak egy ember, mint bárki más, mint mondjuk ez a Nábál, hanem Saul az Isten választotta. Akármilyen ember is, akármilyen konfliktusom van, nem emelhetek rá kezet. És milyen érdekes, hogy végül, nagy nehezen, Saul is megértette ezt. Végül elfogadta, nem üldözöm tovább Dávidot. Végül felfogta, hogy nem tudok ellene mit tenni. Ő egy személyes konfliktusként érezte ezt és értette. Féltette a hatalmát, féltette a királyságát, féltette a fiától, el fogja venni Dávid az uralmat. És azt mondta, én ezt nem engedem. Gyűlölöm ezt a Dávidot, idejött, és majd mindent elvesz tőlem. Nem lehet ezt, nem engedhetem. És aztán, amikor 10 éve csak üldözi, és látja, hogy már 2-szer is megkímélte az életét, rá kell jönnie, hogy akármit tehetek ellene, semmi nem fog sikerülni, mert Isten az, aki őt védi, oltalmazza és megtartja, nem tehetek ellene semmit sem. Isten elvette tőlem a királyságot, és neki fogja adni. Nagyon nehezen érti ezt meg. Fontos azt is látni ebben a történetben, hogy Dávidnak ez egy borzasztóan nagy szenvedés volt. Ez nem ment neki csak úgy könnyedén. A Bibliában legalább 8 zsoltárról tudunk, amelyik biztosan ebben az időszakban íródott. Amikor elmondja Istennek Dávid azt, hogy milyen szenvedéseken megy át, hogy ezt neki mennyire nehéz elhordozni, hogy folyamatosan az életére törnek, hogy neki menekülnie kell, pedig ő nem tett semmit. Uram, én benned bízom, látod, hogy tiszta a lelkem, nem akarok semmi rosszat, mégis az életemre törnek, meddig még? Nagyon-nagyon megszenvedi. Ez nem megy könnyen. De a hívő élet nem is fáklyás menet. Van benne szenvedés, és ennek a szenvedésnek sokszor pont ott van az Achilles sarka, hogy mit akar az Úr. Én tudom, hogy mi lenne jogos. Én tudom, hogy mi lenne méltányos. És sokszor nem könnyű rábízni az Úrra, hogy majd ő tegyen igazságot. Én tudom, mit kellene tenni. Ha én lennék az Úr helyébe, én megbüntetném. Megadnám neki. És azt elfogadni, hogy az Úr nem adja meg. Nem így akarja. Más a terve. Még várni kell. Vagy nem én rám tartozik. Mindezt elengedni nagyon-nagyon nehéz. De hát nem csak Dávid volt így. Volt hasonló helyzetben része Ábrahámnak, Jóbnak, sőt még Pál apostolnak is. Mi szenvedéseken átment, pedig ő már az új szövetség embere. Megkövezték, megverték, kigúnyolták, leköpték, mindent megtettek vele is, csak azért, mert hirdette a Krisztust. Kinek ártott? És mégis mindezeket elhordozta. Azért a Krisztusért, aki mindnyájunknál többet szenvedett a legnagyobb igazságtalanság nyomán. Ha valaki nem követett el bűnt, ő az. Dávid is azt mondja Istennek, Uram, látod, én nem követtem el semmit, miért kell nekem szenvedni? És ebben igaza volt, ő nem tett semmi rosszat Saullal. De azt nem tudta volna már elmondani, hogy Uram, hát én tökéletes vagyok. Az egyetlen, aki ezt el tudta mondani, az Krisztus. Aki azt tudta volna mondani, hogy de én tényleg senkinek, de senkinek nem ártottam. Soha. Egyetlen bűnt sem követtem el. És mégis azt kiabálják, feszítsd meg. És ehhez képest elénk jön az, amikor azt mondja Jézus Péternek, hogy 12 sereg angyalnál is több itt van, hogy megvédjen. Lenne hatalmam megvédeni magam. Minden adott hozzá. Igazam is lenne. A törvény is mellettem áll. Minden adott. És mégsem teszem. Miattatok. Értetek. Mert szeretlek benneteket. Vállalta a szenvedést, a halált. Miattunk. Vannak törvények, vannak szabályok, amelyek meghatározzák az életünket, amelyek segítenek. El szoktam mondani, hogy a korlátokat nem nagyon szeretjük, ugye korlátozzák az életünket. Ma ebben a liberális világban ezt mindenki nagyon tudja mondani, vagy nagyon sokan, hogy nem kellenek korlátok. Hát testvérek, tudjuk jól mi keresztények, hogy a korlát az nem csak bezár, hanem abba kapaszkodni is lehet. Minél erősebb egy korlát, az annál jobban meg is tart. Jó, hogy vannak ilyenek. És ott van a különlegessége az Istennel járásnak, hogy van, amikor pedig Isten azt mondja, hogy én ezeken a korlátokon is túlnyúlok. Ezek a korlátok igazak, de most én mást mondok neked. Megérdemelné a másik, hogy te bosszút állj? De én nem engedem meg neked. Legyél türelemmel, és azt várd ki, amit majd én cselekszem. Várd ki azt, amíg én adok gyógyulást. És így tovább. Nehéz lecke. Olvassuk Dávid történetét. Könnyű átszaladni a betűkön. Amikor mélységében belenézünk, akkor látjuk, hogy sokszor a mi életünk ott van benne. A mi küzdelmeink, a mi kínlódásaink, és ez akkor jelent vigasztalást, ha Krisztusra nézve elfogadjuk, mi az Isten akarata számunkra. Amen. Urunk, könyörgünk hozzád, segíts abban, hogy lehessen elég alázatunk elfogadni a te döntéseidet, akaratodat, és azért is könyörgünk, hogy segíts bennünket abban, hogy legyen látásunk felismerni, mi az, amikor az általában igaz szabály, rend, törvény fölött akarsz bennünket vezetni. Köszönjük, Urunk, hogy ezek kivételt képeznek, ezek csak alkalmanként kerülnek elő, mert a szabályok, a korlátok, a te törvényeid mind a javunkra vannak. Köszönjük, Urunk, hogy te ugyanakkor még ezeknél is nagyobb vagy, és van, amikor másképpen vezetsz. Engedd meg, Urunk, ezt is meglátni, és add, Urunk, hogy csak akkor lépjük át ezeket, csak akkor térjünk el, amikor valóban te vezetsz, amikor te hordozol, a te útmutatásodnak engedve. Imádkozunk, Urunk, hogy ha ilyen nehéz helyzetekben vagyunk, amikor azt látjuk, hogy minden körülmény másra utal, más cselekvésre ösztönöz, mint amit te mutatsz, hadd legyünk biztosak a te akaratodban, és hadd tudjuk azt cselekedni inkább. Könyörülj rajtunk, Urunk, és adj ilyen erős hitet és veled való mindennapi kapcsolatot. Hálásak vagyunk, hogy így szeretsz bennünket, hogy személyesen vezetsz, hogy nem csak egy törvénykönyvet adtál elénk, amit mindenkinek be kell tartani, hanem mindnyájunkhoz van élő, mindennapi, aktuális szabad és üzeneted. Kérünk téged, Urunk, hogy tarts meg bennünket a te jelenlétedben, közeledben, a te szeretetedben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Atyánknak, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindnyájunkkal. Amen.